Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. És hát nem egészen így terveztük több szempontból sem ezt az időszakot. Egyrészt ugye kézi vezérlés extrákat ígértünk nektek a kedves hallgatóknak folyamatosan az EB alatt a magyar mérkőzések után. Aztán, hát hogy is fogalmazzak, a Magyar Kézilabda Szövetség kérésére ettől az első után eltekintettünk, hogy legyen több idejük készülni a játékosoknak a következő mérkőzésre. Sajnos nincs több, illetve nincs következő mérkőzés, és ez a másik ok, amiért nem így készültünk. Őszintén szóval nekem rémálmaimban sem merült fel, hogy mi itt január 19-én kvázi EB értékelést tartunk magyar szempontból, már pedig ugye ez történik. Sajnos kikaptunk az utolsó meccsen Izlandtól, és nem jutottunk tovább. Nem is tudom, igazság szerint, hogy hol kezdjük. Rád bízom, hol kezdjük, tényleg. Én már túl vagyok az első sokkon, meg a másodikon is, úgyhogy most dobom a labdát, a kézilabdát neked.
Én szerintem kezdjük magával a mérkőzéssel, mert ugye itt azért nyilván ez a 60 perc volt az, ami meghatározta azt a helyzetet, ami után majd most nem sokára az egész szereplésünket egy ilyen rövid három mérkőzéses sorozat után tudjuk értékelni. Én azt hiszem, hogy ez a mérkőzés összességében tükrözte az erőviszonyokat, tehát az izlandiaknak jelenleg véleményem szerint egy erősebb csapatuk van, mint a miénk, legalábbis jobban kézilabdáznak, és ehhez képest ugye egy végig szoros meccset tudtunk velük játszani, ami önmagába véve nem rossz, de hogyha azért szétboncolgatjuk ezt a mérkőzést, akkor bizonyosan tudunk találni olyan elemeket benne, amivel viszont meg lehetett volna adott esetben nyerni ezt a meccset, és ezt azért is érdemes megtenni, mert a jövőre vonatkozóan, ugye én szerintem ez a csapat, ez így fejleszthető, vagy szóval ez nyilván kisebb-nagyobb korrekciókkal, de erre kell építeni, de mindenképpen szembe kell nézni azokkal a problémáinkkal, amik itt ezen az izlandi meccsen elég élesen kiütköztek.
Jó, rád bízom, nyilván a te fejedben ez nagyjából akkor összeállt. Én azért azt szeretném kérni, ha most a leges-leges legvégére mennénk a meccsnek. 29 vagy talán 30 másodperccel a vége előtt nálunk volt a labda egy gólos izlandi vezetésnél. És Lékai Máté gyakorlatilag se szó, se beszéd, előkészítés nélkül és helyzet nélkül előtte. Ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy minden esélyünk elszállt. És te tudsz arra magyarázatot, hogy három edzőn közül miért nem kért egyik sem időt erre a fél perce, mert menet közbeni időkéréseket lehet magyarázni, bár a négy bent ragadt időkérést, és mindegyik második félidei, kettő a holland második félideje, kettő a tegnapi, két olyan mérkőzésen, ahol gyakorlatilag végigvesztésre állunk, az nagyon nehezen magyarázható, de ez számomra szinte sehogy. Mert ha azt ott belőjük, előkészített akcióval, és döntetlen a vége, akkor egy portugál győzelemmel tovább jutottunk volna.
Igen, azt hiszem, hogy itt az időkérések használata már nem új keletű probléma. Ha visszagondolsz, már az Európa-bajnokságon 2020-ban Svédországban is erről többször beszéltünk, hogy az időkérések elmaradnak, Pedig, amikor kérünk időt, akkor ott láthatóan már rendezve van, hogy a Csemának kell beszélnie, és általában hatékonyak azok az időkérések, amiket kikérünk. Egyébként ez itt is így volt, és az különösen érthetetlen ugye ebben a történetben, hogy a kettő idő, amit legutoljára kértünk, az egyik ugye az izlandi meccsnek az első fél időnek a legvégén, 11 másodpercen a vége előtt, akkor megbeszélték, hogy mit csinálnak, és lőttünk belőle egy gólt, a Bodo Ricci egész pontosan. Az előtte levő időkérés a portugálok ellen az utolsó támadás, ugye szintén 10 másodperc nagyjából időkérés, megbeszélték, gólt lőttünk. Tehát láthatóan van egy olyan időkérési stratégia, vagy terv, aminek amiben megvan az, hogy egy támadásunk van, lőjünk egy gólt. Tehát itt ez abszolút ez a helyzet volt. Tehát azt még meg tudom érteni, amit hallottam többször, hogy azért nem kérnek időt, mondjuk így a 50. percben, vagy a 45. hogy nem akarják megtörni a játék. Úgy érezték, hogy nem kell megtörni a játéknek a lendületét. Oké, erre nem használják az időkérés, de arra, hogy kell lőnünk egy gólt, van egy támadásunk, erre meg szokták használni, és erre,
de itt szerintem
erre
még
sem használták
itt
most.
Erről van szó, és itt szerintem még turbó helyzet volt, mert nem arról van szó, hogy kell lőnünk egy gólt, hanem Isten ments Máté, hogy ellőd. Tehát a könyörgöm, hát valaki mondja már meg neki, hogy az X az nagyon nem az álmaink eredménye, de a vereségnél sokkal jobb. És hogy ez senkinek nem esik le, az egészen döbbenetes.
Igen, ez ott a végén kicsúszott szerintem a kezéből mindenkinek az irányítás, vagy a józanság, ugyanúgy a játékosokéból, illetve hát a Lékai Mátét elvitte az a hív, hogy gyorsan lőjünk még esetleg egy gólt, és akkor meg lehet az, amit szeretnénk. De hát azért vannak az edzők, hogy ilyenkor megfogják a csapatot. De hozzáteszem, hogy tényleg ebben a második fél időben simán elfért volna már egy másik időkérés is, hiszen ha nincs is olyan mondani való, hogy csináljunk valami mást, arra is jó, hogy egy picit fújjanak a játékosok, hogy adott esetben azt mondom, hogy jó ez, amit csináltak, hogy a játékosoknak a magabiztosságát növelni vele. Minden esetre, tehát ez nagyon furcsa, hogy gyakorlatilag minden csapat mindig kihasználja az összes időkérését. Még láttam a 10 gólos győzelmeknél is azért kikérik az időt, mert van mit mondaniuk. Egyedül mi vagyunk azok, akik ebben nem élünk.
Bocsáss, pont ezt akartam mondani az előbb, mikor mondtad, hogy azzal magyarázzák, hogy nem akarják megszakítani a játékot. Ha még lenne rajtunk kívül bárki, aki ezt így csinálja, akkor ezt még el is tudnám fogadni. Na de valószínűleg mindenki nem gondolkodik rosszul velünk szemben, tehát ez azért így nagyon furcsa.
Igen, ez egy, azt hiszem, hogyha végnézik az EB után azokat a hibákat, az első mérkőzést az utolsóig, amiket elkövettek a játékosok adott pillanatban, vagy akár a játékvezetők, mert ugye arról is szó van, akkor talán mellé kell tenni azt is, hogy az edzők mennyire tudták kihasználni a lehetőségeiket.
És egyáltalán szerinted szűkíthető ez időkérés problémára? Én azt gondolom, hogy ez sokkal komplexebb ennél. Erre egy-két nyilatkozat is utalt egyébként az edzőktől, hogy közel sem volt meg az az összhang most a szakmai stáb, meg legalábbis ez jött át a játékosok és a szakmai stáb között. Tudunk rá okot, magyarázatot, tudjuk, hogy Csema Rodriguez 2 nappal az első meccs előtt csatlakozott a kerethez, mert az egész családja covidos lett, és ez nyilván óriási problémát jelentett, mert mégiscsak ő az, aki a passzát szelet fújja idézőjelben minden tekintetben, tehát borzasztó kevés volt az idő arra, hogy együtt dolgozzanak, és azért ennek sajnos én azt gondolom, hogy láttuk is a nyomát.
Hát ez lehet egy magyarázat, ugye nem vagyunk közel a csapatnak a napi életéhez, meg a felkészülés alatt sem voltunk, tehát nem tudom, hogy ez hogy zajlott, hogy a Csemával milyen kapcsolatban voltak.
Nekem vannak azért információim belülről, egyszer-kétszer online tudták kapcsolgatni, de voltaképpen Gulyás István tartotta az edzéseket.
Hát ez igen, akkor ez lehet, hogy befolyásolta azt, hogy bizonyos játékelemek tekintetében, különösen a védekezésre gondolok, határozottan visszaléptünk attól, ami a korábbi két korábbi versenyen volt, különösen a legutóbbi Európa-bajnokságon, ahol ugye még olyan meccs is volt, hogy 20 gól alatt tartottuk a csapatokat.
92 gólt kaptunk a három meccsen.
Most meg a 30 alatt se tudtuk, tehát, és egyáltalán nem éreztem a védekezésbe azt a magabiztosságot, azt az elszántság, az elszántság volt, de azt a fajta kollektív intelligenciát, ami kell a jó védekezéshez.
Ez de jó megfogad.
És igazából...
De tényleg most hagyj frankózzalak, mert ez teri találat, mert én nagyon sokat gondoltam, hogy mi kell az, hogy jól védekezzen. Csak persze erő, meg elszántság, meg, de nem, tehát ez, mert ha nem mozognak együtt, amit annyiszor szoktatok mondani Pásztor Pistával, meg Tóth Timivel, akkor nem ér az egész egy fabatkát sem tulajdonképpen, és szóval nincs összhang, ez a kollektív intelligencia, ez nagyon hiányzott most.
Igen, és ami szintén nekem nagyon hiányzott a védekezésünkből, az a fajta tudatosság, ami korábban felfedeztem, hogy milyen csapdákba akarjuk becsalni az ellenfelet, mert tudjuk, hogy mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, és ennek megfelelően intelligensen védekezünk. Itt tulajdonképpen ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy felkészültünk a hollandokból, felkészültünk az izlandiakból, tudjuk, hogy mit fognak csinálni, és azt csinálták, és megcsinálták. Tehát nem működött az, hogy most mondok ilyen apróságokat, hogy ne csak így a levegőbe beszéljünk. Ugye nyilvánvaló, hogy tudtuk, hogy az izlandiaknak a szélsőik rendkívül jók. Tehát a jobb szélsőjük például szinte nem is hibázott eddig még lövést. A sarokból feljövő szélsőnek a lövése ezeknél a kvalitású szélsőknél, ugye az Ellisont is mondhatom, aki gúnyt.
Azt hiszem, hogy az 9-et lőtt.
De hát a meccs előtt is tudtuk, hogy ezeket borzasztó nehéz lesz kivédeni. Ráadásul a kapusaink sem speciálisan nagyon jók szélről, ugye nem kétméteresek, hogy olyan szögeket takarjanak, mint egy landing mondjuk. És ehhez képest ugye minden játéka az izlandiaknak arra irányult, hogy valahol előnyt szereznek, és megpróbálják a szélig kivinni. És ugye úgy kezdődött az első félidő, hogy a jobb szélsőjük lőtt sorozatba jó helyzetből gólokat, és nem mondanám, hogy feltétlenül a szélsővédő hibája volt, mert neki be kell segíteni. Na de kérdem én, hogy akkor nem inkább azt kellett volna megpróbálni, hogy a Magnusson az 1-es-2-es között kifelé ugorva próbáljon lőni, és azt kivédeni a kapusnak, biztos, hogy nagyobb eséllyel védték volna ki. Egyébként hozzáteszem, hogy ez teljesen be is igazolódott, mert az a 2-3 zicser védés, amit bemutattak a kapusaink, az ebből a pozíció volt. 2 a Magnusson ellen, 1 a Palmarsson ellen, és 1-et kihagyott a Kistarsson egy kapufára, ebből az 1-es-2-es közötti kifelé mozgásból. Én ugye nagyon sokat játszottam ebben a típusú játékban, tehát jobb átlövőt úgy, hogy sokat lőttem kapura 1-es-2-es között, és ez egy olyan lövés típus volt, amit nekem jól ment ugye korábbi szélsőként, de azért ez egy nehéz lövés. Tehát ha ott kicsit nyom a védő, jól kijön rád a kapus, nem olyan könnyű bedobni. A szélről jövő sarokból nagyotugró, jó technikás szélső sokkal könnyebben lő gólt. Most ehhez képest ugye láthatóan nem volt megmondva a szélsővédőinknek, hogy nem jössz be, megfogod a szélsődet, lőjön 1-es-2-es között kifelé, hát ha megfogja a kapus.
Na de akkor itt viszont nem állom meg, hogy akkor innen rátérjek, mert értem, tehát magyarán ugye úgy kellett volna védekezni, hogy a szélső nem tudjon bemenni, mégis, vagy mégsem tettük és bement. Na de ha már a szélső játéknál tartunk, akkor most kicsit ugrunk a támadó játékunkra. Hát gyakorlatilag nem volt szélső játékunk. Tehát én nem találtam olyan statisztikát, nem tudom egyébként, hogy létezik-e, ahol azt is, mert ugye azt persze lehet nézni, hogy a szélsőink hányból hány gólt lőttek, de hogy ha levesszük ebből az indításokat és a szélső befutásokat, mert ugye az lenne az igazán mérvadó, akkor szerintem egy kezemen tudom megszámolni, hogy hány ilyen egyetlen kísérletünk volt 180 perc alatt, ami egészen döbbenetes, és szintén nem nagyon tudok rá magyarázatot. Tehát nem pedig játszottunk szélre.
Erre elég egyszerű a magyarázat. Az, hogy a magyar taktikában nincsen benne a szélsőknek a játékba hozatala. Tehát,
na de ez nem ugyanaz, bocsánat, mint az időkijátszó. Értem, csak minden...
Nem, mert nekünk van egy játékunk, ami bizonyos alapokra épül, alapvetően
és
arra,
jól van így?
Hát az, hogy jó vagy rossz, az... az
hát hiszen az egy... most megint tök laikus a kérdés. Sose kézilabdáztam, mint a legfélbit bohockodásból a stúdiónkban. De hát ha én vagyok az ellenfél, és azt tudom, hogy hát ezek a magyarok, ezek sose teszik ki a szélre a labdát, akkor azt a két védőt, akinek elvileg ugye az előbb mondtad, hogy a szélsőket kéne védni, ezeket behozom középre, mint ahogy ez is történt, szerintem, és akkor mindjárt két emberrel több védekezik középen, annyira szoros ott a védelem, hogy még sokkal kevesebb esélyünk van bármit csinálni.
Így van, ez nyilvánvaló, hogy ezt védekezték, de ezt mi elfogadtuk. Tehát a mi játék stratégiánkban rengeteg alkalommal ugye a befuttatjuk a szélsőt második beállónak, és megpróbáljuk ezeket a szituációkat lejátszani, vagy úgy, hogy a beálló megkapja a labdát, különösen nyilván az első számú, tehát a Bánhidi általában, de azért a szélsők is, ami gólt lőttek, különösen a Pedro, abból egy pár az a befutóból volt.
Vagy befutás,
tehát
vagy
a mi taktikánkban sokkal inkább az van, hogy a falban dolgozzon a beállóként a szélső, és ne a sarokba várja.
De jól van ez így, szerinted, hogy ez ennyire szélsőségesen gyakorlatilag lenullázzuk a szélsőjátékot?
Hát nincs vagy jól. Nincs jól.
Látsz hasonlót top csapatoktól? Akkor azt
van, aki azért ezt játsza, és őszintén szólva, tehát 30 gólokat is lőttünk, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen steril volt a támadó játékunk ebből kifolyólag, nem tudtuk ki tudtuk alakítani az a helyzeteket, mert a beálló játékunk azért jól működött ezen a mérkőzésen, ugye az izlandiak ellen is a Bánhidivel, de az biztos, hogy azért egy jó csapatnál van egy B-terv, tehát azért avval meg lehet lepni az ellenfelet egy adott periódusába a mérkőzésnek, hogy hoppá, nem futtatjuk be, hanem kihúzzuk nekik a szélre. Tehát a spanyol válogatott, ami ugye valamennyire példaértékű a mi játékunknak, hiszen egy spanyol jellegű kézilabdát játszunk. Nem tudom, hogy a spanyolok jelenleg lehet, hogy kevésbé spanyol kézilabdát játszanak, de minden esetre náluk azért a szélsőjáték, a pozíciós szélsőjáték is létezik. Tehát ez erre azt mondom, hogy tehát ez nem azért nem ment, mert nem jól csináltuk. Ez
mert nincs benne a látékunk.
És egyébként erre, nem tudom, emlékszel, egyszer a Nagy Lacival beszéltünk erről, én kifejezetten rákérdeztem, és azt mondta, hogy mi játékunk nem épül a szélsőkre. Ebből kifolyólag, hát nincsenek szélsőgólok, de ehhez képest még sokkal jobban hiányoznak az indításból, mert azért egy csomó csapat van, aki nem feltétlenül arra használja a szélsőit, hogy a sarokba kiadott labdákból foglalkoztatja, viszont mondjuk a lerohanásokból, vagy az indításokból megszerzik azt a mennyiségű gólt, ami kell egy olyan gólmennyiséghez, ami leveszi az átlövők meg a beálló válláról a telhet. Tehát mindenképpen a szélsőink kihasználása a jövőben az egy kulcs feladat ahhoz, hogy előrébb lépjünk támadásban.
Így van. Akkor térjünk vissza a védekezéshez. Kérdeznék itt is valamit. Az előbb említetted a szélső védekezést. Most nézzük a belső védőinket, leginkább ugye a hármas védőket. Szemmel látható volt, megint csak még a laikus számára is, hogy nagyon-nagyon sok alkalommal túlvédekezték a szituációt, és akkor hátulról leránt, stb. Kar megfog 2 perc. Erre, tehát, hogy meg a kommunikáció sem túlzottan érződött a 2-3, vagy az a kollektív intelligencia, mint mondtál. Erre mi a megoldás, vagy ez miért alakulhatott így, mikor korábban láttunk ennél sokkal jobbat is, nagyjából ugyanezektől az emberektől?
Én azt hiszem, hogy igazságtalanok lennénk, hogyha a középső védelmünket hibáztatnánk túl. Kétségtívül nem játszott a Sípos olyan jó formában, mint azt láttuk tőle az utóbbi időben a Veszprémben. Nem tudom.
Ütemeket, igen.
Igen, igen. Az, hogy kiállítgatják, hát az benne van. Világos. Nyilván az egy hozzátartozik. De én részem szerint itt a kettes védelmünk az a fő probléma. Igen. Tehát a ketteseken szereztek előnyeket nagyon-nagyon sokszor az ellenfeleink, akikről tudtok ugye mind a kettőről most, de ide vetjük a portugálokat is, mert azokat megvertük.
De akkor mondd, hogy akik hallgatnak minket, azok is tudják.
Hát ugye az egyik oldalon a Máté Dominik és az Ancsin Gabi, a másik oldalon a Szita és a Bodó. Ez a 4 olyan védőnk van, aki hármas védő alkatú, tehát kétméteres emberek nagyjából, kemények, viszont oldalirányban nem elég mozgékonyak, és a kettes védők a világban, a jó kettes védők, azok mozgékony játékosok, különösen amikor azt tudjuk előre, mert tudtuk előre, hogy két olyan csapattal fognak találkozni, de mondom, ide vehetjük a portugálokat is, mert az ő átlövőik is inkább könnyű lovasságba tartoznak. Tehát tudtuk előre, hogy az ellenfélnek nem nagy lövői lesznek, hanem mozgékony, jól cselező középzónából és betörésből veszélyes játékosok. Na, ehhez képest a védelmünket nem adaptáltuk, mert nem... Most lehet, hogy aztán volna. Nincs olyan védőnk.
Tehát, hogy, pont ezt akartam kérdezni. Tehát, hogy hát ez van, felsoroltál négy nevet, belőlük ők jó kettes védők? Világszínvonalú kettes védők?
Hát most ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a Bodo Ricci egy jó kettes védő, ha egy Bodo Ricci jön szembe vele.
Tehát, ez viszonylag ritkán fordul.
Tehát, hogyha ha nagy lövők ellen értem. Kell kilépni,
de ha a kis ficánka jön, akkor bajban.
Akkor bajban vagyunk, mert ugye óhatatlanul előnyöket szereznek rajtuk. Tehát ez egy picit furcsa nekem, hogy tényleg ennyire tudtuk, mert lehetett tudni. Hát nem volt meglepő abban, hogy nincs a hollandoknak kétméteres lövője, meg az izlandiaknak sem. És mégis a kettes védőink nem olyan védők, akik ezeket jól tudnak. De várj,
másokat kellett volna kettesben védekeztetni? Hát,
nem tudom, hogy van-e olyan, akit jól mert lehet. Akkor, lehet, hogy nincs emberük. Kérdésem, hogy
jó, de kit?
Igen. De minden esetre ez a... azt hiszem, hogy ezt megállapíthatjuk, hogy ez egy probléma volt. Hogy ezen hogy kell segíteni, azt én nem tudom, nem én vagyok a kapitány, lehet, hogy nincs olyan védőnk. De minden esetre ezt lehetett látni, hogy ezekkel a védőkkel nagyon nagy bajba leszünk. De ehhez képest még azért, tehát vannak olyan apróságok, ha visszatérünk az izlandiak ellen. Ugye tudtuk, hogy az izlandiaknak nagyon jók a szélsőik, tudtuk, hogy jók cseleznek az irányítójuk, meg a két átlövők, viszont tudtuk, hogy gyakorlatilag nincs beálló játékuk. Tehát ez az izlandi csapat, ez egy nagyon lukas csapat támadásban jelenleg, nincs nemzetközi szintű beállójuk. Most nem azt mondom, hogy
bénák,
de az a két játékos, aki van, se a Gislason, se az a másik fiatal, sem az Árnason, nem olyan szintű beálló játék, mint a többi játékosuk. Egyébként ezt jól meg is oldottuk, mert gyakorlatilag nem lőttek beállóból gólt, viszont csináltak rengeteg hetest, meg rengeteg betörést. Lehet, hogy azt kellett mondani, hogy gyerekek, zárjunk állna össze, hagyjuk ott a beállót. Mert lehet, hogy ez a beálló játékos, ez 5-ből 4-et ki fog hagyni a kapusainknak. De nem is tudott kihagyni, mert nem nagyon kapott labdát, mert túlvédekeztük a beállóson valószínűleg a dolgokat. Ugye nem véletlen például, hogy az Aaron Palmarsson gyengén játszott ezen
nagyon meccsen. Gyengén játszott.
Mert az Aaron Palmarssonnak a zsenialitásának az 50%-a az a beálló megjátszásában van. Viszont nincs hozzá beállójuk.
Igen.
Tehát egy csapásra kivettük ki tudtuk volna venni a Palmarssonnak a bejátszásait és a beállót. Ehhez képest ugye azt láttuk, hogy a Kristjánsson is, a Magnusson is, illetve a Palmarsson kevésbé, de egyszerűen lábbal szétszették a védelmünket, lejátszották a szélre, és bedobták.
Jó, ha egyetértesz, akkor a hátlevődöt szálljuk egy kicsit komplexebb. Tehát, hogy a meccstől picit szakadjunk el, mert ugye...
Tegyük hozzá, hogy itt azért a végjátékban nagyon nagy problémája volt.
Igen.
Tehát ugye itt a játékvezetők előtérbe kerültek, de én azért azt mondom, hogy az utolsó 4 percet azt emberelőnyben játszottuk.
Igen.
Az utolsó 4 percet úgy játszottuk emberelőnyben, hogy egy góllal vezettek, amikor elkezdődött ez a 4 perc, mármint az izlandiak, és egy góllal megnyerték a meccset. Tehát 4 perc emberelőnyt döntetlenre hoztak.
Kihagyott Máté hetes, rálép a vonalra Bóka, tudjuk, hogy mi hát történt.
Ez egy nagyon komoly probléma.
Nagyon.
Tehát ha 4 perces emberfort nem tudsz megnyerni, sem egyel, sem kettővel, sem hárommal, hanem X-re hozod, az akkor nagyon rosszul játszottuk le, és nem gondolom, hogy a játékvezetőket itt elő kéne venni, mert megadták a 2 percet, megadták a 7-est, ott volt a Bókának a tögzicere.
Igen, jó, de akkor ide tegyünk egy zárójelet, mert különösen a haj nélküli figura, Spori, tehát ugye két spanyol bíró volt ezen a meccsen, Hát tényleg, néha tényleg vérlázítóan szerintem fújtak. Nem Isten ments, hogy a nyakukba varjam ezt a vereséget, de néha tényleg bicskanyitogató volt, hogy minden kétes szituációt, amit ugye kézabdában rengeteg olyan van, hát ha akarom, vemhes, ha akarom, nem. Na de mindig vemhes. Tehát azért az utolsó 4-5 percet leszámítva,
igen, gyakorlatilag. Most nyilván, ha kicsontozzuk az összes ítéletüket, most ezt így nem tudom. Én erre az utolsó 4 percre koncentráltam azért,
azt ott már elengedték.
Mert azért a játékvezetőknek van egy olyan fajta szemlélete, hogy fiúk, itt van. Igen. Megvan a lehetőségetek, gólt nem tudok lőni helyettetek.
Így van.
Egy ilyen mérkőzésen 4 perc ember előny a végén, hogy kéne egyel vagy kettővel nyerni, ahhoz azért érted. Tehát,
abszolút.
Tehát itt azért inkább magunkat hibáztathatjuk. Egyébként ezek a játékvezetők magasra értékelt, de sokat hibázó játékvezetők, lehet, hogy többet hibáztak.
De ráadásul különösen szembetűnő volt, nagyon ritkán ilyen szembetűnő, hogy az egyik, mindig, tehát az ellenünk jövő ítéleteket 99%-ban a kopasz, Spori fújta be, nem tudom, ezt figyelted, de és a nekünk kedvezőket, tehát minthogyha elosztották volna egymás között, iszonyatosan rossz, igen, volt
hát
látni.
Én azt egyébként tudom, hogy azért a 8-7 méteresükből, hát lehet, hogy volt 1-2, ami véleményes volt, de de a nagy része az 7 méteres volt. Tehát ott egyszerűen belül védekeztünk,
nem a bírókon múlt. Szóval ez egy, meg volt a lehetőségünk a végén, hogy megnyerjük.
Ez egy kicsit félrevinne minket szerintem, ha a játékvezetőkre fújnánk. Meg lett volna a lehetőségünk megcsinálni, de ugyanúgy, ahogy a hollandok ellen, az utolsó pár percben hiba hátán.
Jó, akkor ha már, és akkor tényleg ezzel búcsúzunk, ezzel a momentummal a meccstől. Erről beszéljünk, erről a hetesről, mert kicsit szerintem ez szimbolikus, Máté Dominik hetese. Először is leszögezném, hogy szerintem Máté Dominik az összes hibája ellenére, hogy egy fiatal srácról van, hogy nagyon pozitív figurája ennek az egész EB-nek, és nekem rettenetesen szimpatikus, hogy beszél utána, és meg hogy játszik. De az a hetes, tehát az, hogy lövőcsel nélkül szoktatok mondani, mindenféle trükk nélkül előni, ez a része, ez az ő része, ez oké. Okay. Na de rendjén van az, hogy egy ilyen kiélezett szituációban tényleg folyamatosan a hetesből is nagyon sokat hibázó legfiatalabb játékosunk lövi sorozatosan a hetes.
Hát nem, ez egyértelmű számomra, tehát nyilván az edző
22
dolga.
Éves Máté Dominik.
Én az utolsó hetes biztos, hogy a Lékaival lövettem volna. Különösen úgy, hogy az előző mérkőzésen is a döntő pillanatban kihagyta a hetest a Dominik.
És a Máté,
és a Máté meg bedobta. Belőtte,
így van.
És
így
egyébként van. Is a Mátének a lövési statisztikája nagyon jó volt. Tehát nem volt nem hibázott sokat, 7 méterest egyáltalán nem. Meg alapvetően, tehát amikor arról beszélünk, hogy
a
rutin,
hideg fej kell, hát erről van szó.
A rutin az, igen.
Igen.
Az utolsó heteshez oda teszem a rutinost, mert ha ezt kihagyja, akkor azt mondom, hogy hát kihagyta, mert ki
ez
lehet
megint
hagyni.
Ez számomra megint az a kicsit az, tehát hogy, ez, hogy nem
ez,
volt.
Ez valószínűleg így nyilván utólag, mert ha bedobta volna, akkor mennyire jó, hogy a fiatalra bíztuk. De inkább az zavart benne, hogy ez teljesen rossz hetes volt. Tehát
igen,
egy ilyen
igen.
szituáció, egy ilyen kapusnak nem szabad egyből eldönni.
Igen. Abszolút, ez, igen. Ezt hallom rengeteg.
Ezt több száz, meg több ezer hetes elvégzése után tudja az ember. Igen. Én sok hetes lőttem, ezt tudom, hogy lehet, hogy fiatal én is megpróbáltam ebből. Nem. Ilyenkor
ha már, igen, abszolút,
egysel, kétsel, és utána beledobom a kapusba.
Kapust. De ha már az életkornál tartunk. Hát én nem tudom, hogy ki mondta először a stábból, szándékosan nem mondanék neveket. Kiejtette ki a száján ezt a nagyon fiatal csapatunk van terminológiát. Most elnézést kérek a megfogalmazásért, tehát úgy, hogy van, nem igaz. Mert én kiszámoltam. Vettem a fáradtságot, mondjuk a nevezet, tehát természetesen a keretet nézzük, a keretben ott van persze Fazekas Gergő fia, meg Éles Benedek, stb. Tehát ha a nevezet keretet nézzük a tegnap, vagy akik pályára léptek, bocsánat, az izlandi meccsen, akkor 26,5 év volt az átlag életkor, és tippelj, hogy hány 30 fölötti játékosunk van.
30 fölötti?
30 hát, fölötti.
4-5.
7. 7-es darab. Na most erre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy fiatal csapat, meg rutintalan csapat. Tehát ez egyik sem. Tehát e felé elmenni, meg hogy alakulunk meg, hát ezt te szoktad mindig mondani, hogy na ezt hova alakulunk? Nem, hát erre kellett volna megalakulnunk erre az EB-re.
Egy-két játékos, aki még alakul. Például a Máté Dominik,
meg a Szita Zoli, így van.
A Szita Zoli is alakulhat, de összességében azért, szóval ez nem egy csikó csapat már.
Hát meg erre az EB-re kellett volna megalakulni. Tehát, hát nem.
Igen, és
hát,
már együtt játszanak azért egy pár éve, tehát ez szerintem nem ez a fő oka annak, hogy nem jutottunk tovább, inkább az, hogy szerintem tovább kell szélesítenünk a repertoárunkat támadásban és védekezésben is.
No, hát eddig tudtunk ma eljutni, de hát én egészen biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben legyen szó akár extráról, akár kézivezérlésről, vagyis podcastról, még sokat fogunk erről beszélgetni. Szomorúan konstatáljuk még egyszer a tényt, hogy a magyar válogatott számára véget ért az Európa-bajnokság. 12 másik csapatnak nem, úgyhogy még az EB-ről is lesz majd szó. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.